kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyek Csaba egriesek szombaton 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Ulrich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Egy 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. A Fidesz szerint ez nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti. Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is, ezzel a címmel tartott napi rendelőtti felszólalást Magyar Péter. A miniszterelnök emlékeztetett, 2024 nyarán migránstábort akartak építeni, és hosszan sorolta, miért nem lehetséges, hogy diáktábort terveztek volna Vitnyét Cseremajorba. 1 milliárd forint ment el erre, de a lebukások után a helyi közösség és politikai erők megakadályozták a beruházást, mondta a kormányfő. Az ellenzék szerint az új kormány végre akarja hajtani a migrációs paktumot. Magyarország eddig mindent megtett, hogy ne legyen bevándorló ország, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely emlékeztetett, a tranzitzónák rendszere jól működött, de az unió bírósága bezáratta, majd napi 1 millió euróra bírságolta hazánkat. A Tisza kormány által idézett dokumentumok éppen ennek a tranzitzóna rendszernek a visszavezetéséről szólt volna, hogy ne kapjunk büntetést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a Fidesz-KDNP sosem fogadta volna el a migrációs paktumot, minden más hazugság. Szerinte Magyar Péter viszont be fogja engedni a bevándorlókat. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője emlékeztetett, pártja már 2 éve tüntetés szervezett a migránstábor miatt, de szerint a terv megakadályozása a helyi civilek sikere volt. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki a belügyminiszter. Pósai Gábor arról beszélt, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország az utóbbit tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Orbán Anita külügyminiszter a Visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A tárcavezető azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án hazánkban megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Vállalnia kell a felelősséget és a következményeket a közmédiánál, aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, a sajtóetika szabályainak áthágásában, nyilatkozta a 24.hu portálnak Grósz Judit miniszteri biztos, akinek a feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése. Az esetleges elbocsátásokról addig nem lesz döntés, amíg nem áll fel a közmédia ideglenes vezetése, ami elvégzi a szükséges felmérést. Az új vezetés feladata lesz meghatározni azt is, hogy mennyit lehet spórolni az MTV a költségvetésén, ami idén 165 milliárd forintból gazdálkodik. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanévrendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján. Eszerint a 2026-27-es tanévben a tanítási év első napja szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig jövő június 18-a péntek, a tanítási napok száma 180, az első fél év január 22-ig tart. Volodymyr Zelenszkij személyesen találkozna Vladimir Putyinnal a G7 csúcs találkozó keretében, jelentette be maga az ukrán elnök. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a javasolt találkozóra az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetőinek részételével kerülhet sor. Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök is ott lesz, tehát európaiak plusz Amerika, ez jó alkalom lenne, hogy mindenki együtt találkozzon, nyilatkozta az ukrán elnök. Országszerte fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség ezen a héten a Roadpol alkohol és drog elnevezési akció keretében. A hatóságok célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése. Végül az időjárásról. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a nyugati szél megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóim, Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének 5. részét Boromisza Dóra olvassa fel.
Addig bódorogtak a vártövében a fiúk, míg rátaláltak az öreg pipitérre. Azaz, hogy azt talált ő rájuk, mert ők szinte magukról se tudva kóvályogtak előre-hátra, mikor az öreg rájuk kiáltott. Ohó, édes csirkéim! Miért horgasztjátok úgy le a fejeteket? Inkább csinálnátok úgy, mint ahogy én csinálok örömömben. És az öreg székely olyan bukfencet vetett a friss hóban, hogy csak úgy nyekkent. Ádámka szemrehányóan mondta neki. Pipitér, pipitér, te még semmit se tudsz az apánkról. Vagy igen, többet tudok, mint az úrfiak. Én már beszéltem is nagy jó urammal. Nosza, a nyakába esett a két gyerek az öregnek. Hogy volt, mint volt, kedves pipitér? Mit beszélt jó pipitér? Hát te mit mondtál neki, aranyos pipitér? Várjatok sort, lelkeim, intette őket az öreg. Rettentő sok időnk van még a beszélgetésre. Először keressünk valami enyhelyet, mert itt mindjárt megtanít repülni a szél. A Somjóhegy tövében majd csak találunk valami barlangot, ahol összebújhatunk. Nem is kellett sokáig keresni. Találtak barlangot, mégpedig olyant, amelyik fűtve is volt. Nem más fűtötte pedig, mint a jó Isten, mégpedig meleg forrással. Abban az időben még több volt a hévíz a váradi határban, mint most. No, gyöngyeim, kezdte pipitér, ahogy végigheveredtek a leterített subákon. Most már ide hallgassatok. Hát, ahogy itt bujkálok a bokrokban a vár alatt, egyszer csak elvágtat mellettem 12 lovas darabont. Sárga dolmányukról, kék kalpagjukról, piros csizmájukról, mindjárt megismertem vala őket. Ezek a fejedelem emberei, mondék. Hát az a hosszú égi meszelő, aki előttük nyargal azon a pejparipán, ugyan ki lehet? Az meg nem lehet más, mint Kornis Miklós uram, a fejedelem tanácsosa. Látom a délceg tartásáról. Jó, jó, pipitér, de azt talált ki már, hogy kicsoda, akit úgy közrefogtak, mint verebek a baglyot. No, mondék, majd megtudom én azt is. Azzal leszakajtok az alsó dolmányomról egy ezüst gombot, s utána kiáltok a lovasoknak. Hé, vitéz urak, valamelyiktek elhagyta a szép ezüst gombját. Erre bevártak, aztán a legelső kamasz mindjárt a magáinak is vallotta a gombomat, pedig az öreg apjának se volt olyan. De legalább nem vette el ingyen. No, öreg ember, azt mondja, adok a fáradtságodért egy részgarast. Nem mondd, hogy nem úrral volt dolgod. Én meg örültem a garasnak, mert míg a tarsóját bontogatta érte, jól szemügyre vehettem az én nagy jó uramat. Mert ő volt az, akit úgy közre kaptak, mintha még megláncolva is féltenék tőle a bőrüket. Itt az öreg megtörülgette a szemét az öklével. Azt mondta, eszi a meleg gőz. Aztán mondta tovább, ahogy következik. Közel persze nem mehettem hozzá, csak intettem neki a szememmel. Én vagyok az édes gazdám. Látod-e, öreg, mire jutottam? Felelte vissza az ő szeme. Majd teszünk mink arról, intettem vissza. Pipitér, kicsitér, olvastam a szemében. De van ám az öreg pipitérnek segítsége, integettem neki vissza, s azzal elkiáltottam magam. Hej, Ádámka! Hej, Tamáska! Hol csavarogtok olyan sokáig? Az a sok oktondi mind azt gondolta, hogy valami cimboráknak kúrjongatok, de nagy jó uram megértette, hogy mit akar mondani az öreg pipitér. Hej, hogy ragyogott a szeme! Attól féltem, hogy még gyanúba esik, uram. Hát ez a jámbor, kicsoda! Kérdeztem meg az én katonámat, ahogy a garast a markomba nyomta. Ez az a szitári, aki majd veszedelembe vitte az országot az aranyos sólyom miatt, súgta vissza a katona.
Hová viszik szegény fejét?
Kolozsvárra, azt mondja a katona. Azzal egyszeriben elporzottak előlem. Kolozsvárra, Kolozsvárra, ugrott fel a két gyerek, és egyben elindulnak, ha Pipi tér le nem fogja őket. Nem jó az a nagy sietség, atyám fiai. Aztán mire mennétek vele, ha ott ólálkodnátok napszámra a tömlöce körül? Az lenne a vég, hogy ti is oda kerülnétek mellé, akár egy láncra vele. Az is boldogság lenne nekünk, sóhajtott a két gyerek. Az ám. Aztán elvárnátok ugye, hogy a vén Pipitér egymaga szabadítson ki hármatokat. Hát akkor mit csináljunk most? Aludjunk, édes mézeim, aludjunk. Nincs annál jobb nyugasztaló a kerek világon, mint az álom. Hát, ha még tanácsot is ad az éjszaka. Ne féljetek, fiaim, ahogy lesz, úgy lesz, libából lúd lesz. A három bujdosó aztán megvackolt magának a meleg csurgó fejénél. Nem nagy mesterség volt. Az egyik suba volt a derékaljuk, a másik a dunnájuk, két karjuk a fejük alja. Mégis olyan jó ízűt aludta két gyerek, hogy az öreg Pipitér alig bírta életre rázni őket, mikor a hajnal beköszöntött a Somjóhegy odvába. Öltözzetek, úrfiak! No, az megvolt egy-kettőre, csak az ágyukat kellett a hátukra venni. Most már aztán gyerünk haza. Hol lesz a mi hazánk, Pipitér bácsi? Ahová én vezetlek, fiaim. Az lesz az igazi haza. Ott nincs se török, se német, ott csak egy urat ismerünk fölöttünk, az Istent, aki irgalmával betakar bennünket. Többet aztán nem mondott az öreg, akárhogy faggatták. Majd megtudják, ha odaérnek, csak odáig elsegítse őket az Isten. De rettentő keserves út volt az odáig. Át kellett bujdokolni vagy három vármegyét, azaz, hogy nem nagyon kellett bujdokolni, hiszen nem volt ki elől. Farkast többet láttak, mint embert az úton, de attól nem kellett félniük. Minek birkóznék a fenevad az élő emberrel, mikor olyant is talál, aki már egy ujjal se tudja védeni magát, többet is, mint amennyit megbír enni. Nem lehet azt kimondani, milyen irtóztató pusztaságokon mentek keresztül. Elhagyott tanyákra, leégett falvakra, kihalt városokra sokszor akadtak, s rendesen ilyen helyen éjszakáztak. A düledékek közt, amik közül előbb ki kellett hajtani az erdővadját, aki ott keresett téli szállást magának. Ezt a helyet ezelőtt 20 esztendővel úgy hívták Szabad Szent Király. Virágzó város volt, ma csupa omladék. Üszköt vetett rá a moldvai tatár. Ez a kővel borított térség volt Őjved, kirabolta a német. Ez a nyárfa csepőte urháza romjain nőtt. Elpusztította a török. Itt ezelőtt 10 esztendővel még boldog emberek éltek, tele csűreik, tele pincéik, tele kamráik, vásárra begyülekezett 6 vármegye, szorgalmukat, becsületességüket ismerte fél ország. Ma bújdosik minden lakója, akit meg nem ölt a fegyver. 3 templomából már csak egy maradt, annak is csak a 4 fala. Így mulattatta Pipitér a pártfogoltjait a hosszú útban, s olyan mesék voltak ezek, hogy sírt, aki mesélte, sírt, aki hallgatta őket. Olykor-olykor nagy porfellegek verődtek föl az országúton, hol előttük, hol mögöttük, olyankor mindig elbújtak valamerre, s biztos rejtekből nézték, hogy viszi a török váradra a magyar foglyokat 100 számmal, s hogy viszi a német a nagykárói várba kocsi számra a prédát, amit a magyar falukban rabolt. Ilyen nézelődni valóik akadtak az úton, s a szívük vérzett bele, amit a szemük látott. Az ennivalójukat úgy kéregették össze úton útfélen. Ha nem volt, nem ettek, megszokták már a kuplalást. S ahol nem adtak Isten nevében, ott Ádámka énekelt ki maguknak 1-2 falat kenyeret. Egyszer aztán végképp elfogyott az is, aki az énekeket hallgassa, s megadózzon érte 1-2 harapás eleséggel. Másfél napig nem találkoztak élő emberrel. Tamás jégcsapot szopogatott, Ádámkának már az sem kellett. Összefagyott. Kisebesedett lábacskája nem bírta már tovább vinni.
No, majd bírlak én, úrficskám. Kapta ölbe a gyereket az öreg pipitér. Itthon vagyunk már. Tamás bámulva nézett körül. Nem látok én itt házat sehol, öreg pipitér. Káprázik már a te öreg szemed is a sok nyomorgás miatt. Nád, nád, száraz nád mindenütt, amerre látok. Ez a mi hazánk mától fogva, édes fiam. A mi hazánk és sok száz bujdosó társunké, akiknek a lába alól elszaladt a föld, s most hátán hordja őket a víz. Ez a rengeteg nádas, az ecsedi láp. Azokban a rossz időkben csak ugyan a leghíresebb menedéke volt a Tiszavidék bujdosó népének az ecsedi láp. Ez a rejtelmes víztömeg, amelyikről még azt sem lehetett tudni micsoda. Folyó-e vagy állóvíz, tó-e vagy csak pocsolya, vagy éppen tenger. Két dajkája is van, a Szamos meg a Kraszna, mégis olyan, mintha ő volna az anyja ennek a két folyónak. Egy külön világrész ősivadságban, ahogy az Isten megteremtette. Ország, amelynek népét soha senki meg nem adóztatta, útjait az Istenen kívül senki ki nem mérte. Vannak benne folyások, melyeket nincs az a kemény tél, amely be tudná fagyasztani, s vannak tiszta tükrei, melyek víze a legtüzesebb nyárban is hidegebb, mint a havasi tengerszemeké. Néhol olyan sekély a láb, hogy meg lehet lábolni, s ahogy a tarajós gyíkok fickándoznak az iszabban, kiütődik a hátuk a vízből. Máshol feneketlen örvényeibe tornyokat lehetne belesüllyeszteni. Nem mese ez, hanem igaz valóság. Volt olyan esztendő, amikor a láb összehúzódott, mint a száraz szivacs. Szárazon hagyott fél-fél napi járóföldeket, s olyankor az emberek azt mondták, örüljünk, mert elvész a láb, lesz helyette kenyértermőmezőnk. S a kiszáradt lábfeneket fölszántották, bevetették, s a föld hozott olyan kalászt, s a kalász adott olyan magot, amin őt sose látni a mi tájainkon. Az emberek nem érték be azzal, hogy felhasogatták a lábtestét ekével, most már házakat is építettek a hátára. Szép fehér falvakat, szép piros tornyú templomokkal, s boldogan nézték, hogy zsugorodik egyre kisebbé a vízszörnyeteg, s reménykedve számították azt az időt, mikor teljesen elszikkad a vize, s úrrá lesz az ember a termőföldeken. S akkor a láb hirtelen meggondolta magát, és visszatért. Éveken át fogyott, veszett, s ugyanannyi hét alatt 10 akkorára dagadt, mint amekkora régen volt. Magába nyelt szántóföldeket, fehér falvakat, piros tornyú templomokat. Napsugaras, derűs napokon sokszor lehetett látni a tiszta víztükörben az elsüllyedt falvakat. Figyelmeztetésképpen az embereknek, hogy a láb nem hágy magából csúfot űzni. A láb bosszút áll azokon, akik bántják, de megoltalmazza, akik szeretik és menedéket kérnek tőle. Vannak nádasai és erdője, amik teremnek édes gyökereket és tápláló bogyókat. Vannak virágos kertjei, amik seppforrasztó balzsamot és gyógyító füveket nevelnek. Ízes halaiból elélhetne egy ország. Vannak őzei és szarvasai, s ami vízimadár otthonos a magyar földön, az ő benne mind fészkel. Az is, amelyiknek másfelé már a fajtája is kiveszett. Paradicsom kert a láb annak, aki tud benne élni, és mindenek előtt tud benne járni. A lápon való járás a legnagyobb tudomány a világon, s az öreg pipitér mestere volt ennek a tudománynak. Ó, fiaim, itthon vagyok én itt, meglaktam már én sokszor a lápot, bíztatta a két gyereket. Nem hiába voltam én a bocskai hajdúja már akkor, mikor a kardom hosszabb volt, mint én magam. Akkor jártam én itt először. Azóta meg nagyon sokszor. Laktam én már az Isten szigetén. Na, mit szóltok hozzá? Ugye szép kis hely ez itten. A két gyerek nagyon immelámmal igenelt. Fejük felett zúzmarás tölgyek, körülöttük nagy bugájú nádak csikorgó erdeje. Hogy élünk itt meg téli időben, öreg pipitér? Hát csak úgy, mint a többi ember, édes fiam. Mert ne gondoljátok ám azt, hogy a látnak nincs gazdája. Itt vannak csak igazi gazdák, mert itt mindenki a maga szegénye. Azzal letört az öreg egy nádszálat, máshol karónak megjárna, lenyesegette a két végén, és belefújt. Furcsa szava volt annak a nádkürtnek, mintha a bölömbika búgna, és a tőcsmadár sikoltana egyszerre. A másik percben vagy 10 felől hozta vissza a harapos szélen átkürt mély szavát. No, most már helyben vagyunk, dörzsölte össze 2 tenyerét az öreg, s letette magát egy nád zsombékra. Ennyi most jut eszembe, hogy én ezen a tájon hagytam el valahol a csillagos fehérvári bicskámat, vagy 40 esztendővel ezelőtt. Aj, de jó volna, ha megtalálnám. Adnék érte a tavaszon egy sapka vadlút tojást. Kisvártatva 4 felől is zörgött a nád, jöttek a lápi emberek, s minden csodálkozás nélkül nyújtotta kezet a 3 jövevénynek. Isten hozott, Isten hozott. Meg se kérdezték, kik vagytok, mi áradban vagytok. Látták, hogy bújdosó, mint ők, édes egy testvérek a nyomorúságban és a szabadságban. Tudták, hogy itt akarnak megtelepedni a lápon, a senki országában, ahol minden mindenkié. Délután még többen jöttek, s mire leborult a téli alkonyat, akkorra közös akarattal megépítették az új nád kunyhót. No, úrfiak, nevetett az öreg pipitér, készen van az új szitári kastély, s ennek a kulcsát már el nem veheti tőlünk apafi Mihály uram. Ez biz igaz volt, mert a nád gunyhók nemigen járnak kulcsra, hiszen nincs, aki elől zárni kellene, bár volna mit zárni. Mert nem voltak ám már koldusok az új telepesek, hordtak nekik össze annyi jeleséget a lápi emberek, hogy a fél gunyhót éléskamrává kellett csinálni. Volt ott aszalt gyümölcs, szárított gomba, őrölt mag, szederlekvár, főtt sulyom, volt ott füstölt csík is, ami alatt nem kellett mákos tésztát érteni, noha a vadmákot is bőven termi a láp, hanem kell érteni azt a karcsú halacskát, ami millió számra nyüzsgött még abban az időben a réti vizekben, úgyhogy marékkal lehetett fogni. Ádámka még vadmézzel is megpakolta a füstölt csíkot, s nagyon ki volt békülve az első vacsorával. Nem eszik ilyet Hajdárban, s a török császár korában sem. Várjatok, fiúk, biztatta őket az öreg pipitér. Majd meglátjátok, ha kitavaszodik, mit tud az Isten szigete. Miért mondod ezt Isten szigetének, pipitér, mikor nem is sziget, hiszen ez csak partja a lápnak? Az öreg ravaszul hunyorgatott a szemével. Majd azt is megtudjátok, csirkém, ha kitavaszodik. Majd rájöttök magatok is, miért mondtam ezt a partot szigetnek, és miért Isten szigetének. A láp téli álma mély és hosszú. Későn alszik el, de nehezen is ébred. Odakint már tavaszi ruhába öltözködnek a cseresznyefák, mikor a láp még csak a pilláit nyitogatja. A nádkórókon a száraz leveleket kiszorítják helyükből az eleven zöld, friss hajtások. Hanem mikor aztán kimegy az álom a szeméből, egyszerre minden íze megelevenedik a tömérdek testű óriásnak, a lápnak. Fornak, zubognak a vizek, sejtelmes hangokkal telik meg a levegő, csodálatos színeket lát a szem égen földön. A láp lelke elárad mindenen. Ádámkának eleinte egyesével hozta az örömet minden nap. A lápvirágos kertje kezdett nyiladozni. Pipitér, hányja már a barkáját a kecskefűz? Meg is gajazzuk nem sokára. Az ő piros veszeiből fonunk halfogó varsát. Pipitér, micsoda aranycsillagok úszkálnak ott a vizen? Az a vízi csorbóka virágja. Nincs a mocsárláznak jobb orvossága, mint annak a levele. Pipitér, kiterigette a zöld gyékény közé azokat a lila bársony darabokat. A jó Isten keze, úrfi. Ingoványi menták azok, nincs azoknál jobb szagú füstölő a világon. Nézd csak, pipitér, micsoda tűz lobog ott a nádban. Nem tűz az, csak tűzike. Hosszú piros füzérét lengeti a szél, s elijeszgeti vele a szunyogot. Nini, micsoda éles levelek, úgy vágnak, mint a kard. Úgy is hívják azt, kígyókardnak. Párja neki ez a gömbölyű fejű, ez meg a béka buzogány. Édes a gyökere, mint a nádméz. Hát ezek a bíbor színű kis pillangók, micsodák? Földi mogyoró virágjai azok, az csak a fölséges eledel. Hát ezt a sok gyöngyszemet kiszórta el a földön. Tyű, gyerekek, nagy ünnep van ma, főzhetünk már levest is, mert érik a harmatkása. Annak a magja ez a sok gyöngyszem. Tamásnak a madarakra volt nagy gondja. Fák hegyén, kálkatövén, nád sűrűjén csak azokat kereste. Megösmerte már őket a szavukról, a röpülésükről. Tudta, hogy a nádi rigó azt mondja, teri, teri, amire a nádi poszáta azt feleli, gyere, gyere, gyere. Tudta, hogy szipákol a zsezse, hogy kopácsol a csencsege, hogy citteg a szakállas színege. Amelyik madár azt kiáltja, kölyök, kölyök, az a cerkő. Amelyik úgy tesz, mér, mér, az a széki csér. Tudta, hogy köhög a libuc, hogy sípol a gyöngyvér, hogy fütyül a csörgőréce. Amelyik szalad az ingoványon, az a zöldlábú vizittyúk. Amelyik nehézkesen tappog, az a vöcsök. Amelyik ügyetlenül ugrik, az a szárcsa. Amelyik bohókásan bugdácsol, az a vakvarjú. Ahol nagy fehér felhők lebegnek, mintha valami óriási lisztes zsákokat rázogatna valami láthatatlan kéz, ott a sirályok repülnek. A halászkák úgy cikáznak, mint a fecskék, fejüket, hosszú nyakukat előre, lábukat hátra feszítve, méltóságosan húznak a darvak. A kanálórugémek akkor is kelepelnek, mikor röpülnek. A gólyák úgy úsznak a kék magasban, hogy a tolluk selebben. Lám, lám, nevetett az öreg pipitér, micsoda tudós ember kerekedik belőled ebben a vadonban. Meglásd, hogy apafi terát bízza a madaras házát, ha valamikor elszabadulunk Lápországból. Mikor lesz az pipitér? Mikor? Sóhajtottak a gyerekek. Ne féljetek. Mikor az Isten szigete megindul, akkor mi is megindulunk, biztatta őket az öreg. Ha az Isten szigete megindul, de hiszen az a láppart, amit pipitér így szokott nevezni, soha meg nem indul. Ki hallott még olyat, hogy a föld elkezdene járni, kelni? A tavasz utója felé Tamás egyszer nagy lelkendezve szaladt oda pipitérhez, aki éppen vadkacsatojást szedegetett a süvegébe a sás közt. Jaj, pipitér, gyere hamar, mit láttam én a nádban? Mit szolgám? Csak nem a hétfejű sárkányt vagy a koronás kígyót. Nem ám, hanem kócsagot. Éppen ott tollászkodik ennek a nagy magfának az irányában. No, azt már csak megnézzük. Jó lenne a tolla a süvegünk mellé. Nem nagyon kell rajta keresni a lyukat, amibe beletűzhessük. De bizaszt nem nézték meg, mert hármat se léphettek, s olyan szél kerekedett, hogy leverte őket a lábukról. Szemük szájuk tele lett porral. Szaladjunk a gunyhóba, gyerekek! Megjött a jász eső. Hát az miféle szerzett? Soha hírét se hallottam. Nagy úr pedig az, fiaim. Olyan nagy úr, hogy nem lehet a szemébe nézni. Nem is lehetett, mert négy kézláb kellett a gunyhóba bemászni. Ott mondta el pipitér, mi az a jászeső. Mikor megindul a szél valahonnan a Mátrából, a hajdúrónák szikes homokját a szárnyára szedi, s mind rázódítja a lápra. Az a jászeső. Erdőket elborít, falvakat eltevet, a szem megvakul, a fül megsiketül bele. Ki nem mozdulhatunk a gunyhóból, míg ki nem adja a mérgét. Az pedig úgy lehet, három nap is eltart. Lehet aludni, gyerekek, mert addig mindig éjszaka lesz. Csak ugyan lett is fényes nappal olyan sötétség, hogy alig lehetett benne látni. Hanem aludni nem lehetett. A szél üvöltött, bőgött. Borzalom volt hallgatni, mikor belekapaszkodott a fák koronájába, suhogtatta a homokot a sikoltozó nádra. Recsegett, ropogott minden. A két gyermek reszketve bújt oda az öreg pipitérhez, mintha rabapjuk lánca csörgését hallották volna ebben az ítéletidőben. Utoljára mégis elnyomta őket féltükben az álom. Mikor nagy sokára fölneszelt Tamás, már akkor elcsendesedett a szél. Csak a bölömbika búgása hallatszott messziről, s valahol a nádi farkas kurrogott. A gunyhó tetején, ahol szép cibálta a szél, betündökölt az esthajnal csillag. Ennyi, megnézem, meddig aludtunk. Este van-e vagy hajnallik már? Gondolta, s kibújt a gunyhó száján. Hajnallott. A nap felső karimája kipiroslott az ég alján, s első sugárcsomója véres kartgyanánt feküdt végig a vizeken. A vizeken? Tamás csodálkozva dörzsölte meg a szemét. Álmodnék talán? Akármerre néz, Mindenfelé csak sík vizet lát, csak a szemhatár alját szegik be a ködbe borult nádasok. Azám, és a nagy magfa sincsen sehol se. Pipitér, Ádámka, gyertek csak ki! Hová jutottunk mi az éjszaka? Kirohantak mind a ketten, Pipitér körülnézett, s áhítatosan tekintett föl az égre. Megindult az Isten szigete, fiam. A szél elsuhintotta az éjszaka a parttól. Most már az Isten kezében vagyunk. Bíz bennünket ezen az óriás lápon, amerre neki tetszik. Pipitér igazat beszélt. Az Isten szigete úgy úszott a láb szabad tükrén, mint valami mesebeli nagy zöld madár. Az ilyen úszóláb nem ismeretlen tünemény a nádi emberek előtt. Úgy keletkezik, hogy az álló víz szélén az ezerféle vízinövény élő és elkorhalt gyökere összefonódik. Olyan sűrű háló lesz belőlük, hogy azt emberi hatalom szét nem tépheti. S ez a háló ing lebeg a víz színe alatt, míg a szél tele nem hordja földdel. Az új földön nem sokára kidugják fejüket a mohák, mohák fölött a füvek, s akkor a háló már olyan sűrű, a föld olyan vastag, hogy elbírja a bokrokat is, növekednek rajta a fák is. S ez az új telep minden szellőrebbenésre inog, lebeg a vízen, megrebben a gólyalába nyomán is, s megtáncoltatja minden kis szellő. Végre aztán neki támad valami hatalmasabb szél, belekapaszkodik a fák koronájába, elszakítja a parttól, s viszi befelé a lápon. S úszkál a vándorláp, amerre hajtja a szél, egészen addig, míg be nem köszönt a tél, s jégbilincsekkel oda nem kötözi valamelyik parthoz. Ott aztán alszik az úszósziget tavaszig, míg a langyos szelek ki nem szabadítják, és meg nem indítják a ringó hullámokon. Eredj, amerre a teremtő keze vezérel.
Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének 5. részét Boromisza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat vasárnap 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a megtérésről és a bizalomról elmélkedik Kónyákos református lelkész, Tikovics Ernő műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt időben a 7 ferences vértanú életéről, életszentségéről beszéltem. Minden alkalommal néhány gondolatot mondtam a vértanúságról is. Mai alkalommal Hajnal Zénó ferencesről fogok beszélni, előtte pedig szeretném megemlíteni, hogy Szent Ferenc atyánk 1219-ben 6 szent életű társát a mai Marokkó területére küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Végül 5-en, Berárd, Péter, Otto, Akurziusz és Adjutus mentek a pogányok közé, mivel egyikőjük közben megbetegedett. 1220. január 16-án szenvedtek vértanú halált a marrakesi emír beosztottjai által. De említhetném a vértanúk sorában a 20. században Szent Maximilián Kolbét. Abban az időben, hát nem csak ő, hanem több rendtársam esett áldozatául a diktatúráknak. Az ő életpéldája is, Maximilian Kolbének az életpéldája is fontos tanúság számunkra, hogy életünket kell áldozni Krisztusért, tanúságot téve róla. A történelem folyamán nagyon sok protestáns lelkész is tett tanúságot életével Krisztusról, vagy szenvedett el hosszabb börtönbüntetést. Novícius korunkban olvastok ebédlőben Dietrich Bonhoeffer lelkésznek a börtön leveleit. A vértanúk sorába illeszkedik a hét ferences vértanú is, Károlyi Bernát, Krisztán Rafael, Lukács Pelbát, Kis Szalész, Hajnal Zénó, Kovács Kristóf és Köröztös Krizosztómnak az élet áldozata, akik a II. Világháború idején, vagy a diktatúra, kommunista diktatúra kiépítésének időszakában életükkel tettek tanúságot Krisztusról. Hajnal Zénó eredetileg Pulfermann József néven született Vaskón, Bihar vármegyének a területén 1900. október 25-én, idén van tehát 125. születésnapja, vagy 126. születésnapja. Szülei Pulfermann Imre és Fekete Mária voltak. 1917. augusztus 27-én öltözött be, s öltötte magára rendünknek a ruháját. 1908. augusztusában tett egyszerű fogadalmat, majd pedig 1924. július 30-án tett örök fogadalmat. 1925. júniusában szentelte pappá Nagykanizsán Zadravec István ferences tábori püspök. Az elkövetkezendő időben több rendházban is lakott, így például Veszprémben volt házfőnök helyettes, kollégiumi növendékeknek a lelkésze, 1927-ben Nagykanizsán hitszónok, segédlelkész egyben Kiskanizsán a harmadik rendnek a lelkiigazgatója. 1931-ben már Szombathelyen találjuk, ahol hitszónok, népmissziós, segédlelkész, a Jézus Szíve Szövetségnek a vezetője, lelki vezetője. Abban az időben a ferences barátok sokfelé eljártak népmisszióba, folytatva azt a hagyományt, amelyet az elmúlt századok folyamán is mindig megtettek, hogy otthagyták állomáshelyüket, és elmentek néhány napra, vagy akár több hétre is egy-egy városba, egy-egy faluba, egy-egy településre, és különböző embereknek tanúságot tettek Jézus Krisztusról, kiszolgáltatták a szentségeket, Szent Jónást, és szentmisét mutattak be. 1932-ben Budapestre a ferenciek terére kerül hitszónoknak, majd 33-ban már Amerikában találjuk. Amerikában az ottani magyarok között is többfelé szolgáltak ferences szerzetesek, így a Mariana provincia egyes tagjai is vállaltak szolgálatot ott. Volt például Röblingben házfőnök helyettes plébános népmissziós. Borntaumban 1936-tól kezdve szintén házfőnök helyettes plébános népmissziós. 37-ben tér vissza Magyarországra, ahol az esztergomi rendházban lakik. Rövid idővel ezelőtt, mármint 37 előtt alapítottuk meg a Szent Antal gimnáziumot és kollégiumot. Ennek lett Zénó atya prefektusa, osztályfőnöke, korepetítora, hittanára, sőt, angolt is tanította diákoknak, hiszen remélhetőleg annyi angol tudást magába szedett ott Amerikában, hogy tudta korepetálni a diákokat. 1938-ban már Nagykanizsán hitszónok, segédlelkés és templomigazgató Kiskanizsán. Ezt követően Nagyatádra kerül házfőnöknek, lelkipásztornak, a harmadik rend igazgatójának, ferences miseszövetségnek a vezetőjének, de különböző más egyletekben is tevékenykedett, mint a krédó, oltáregylet, dolgozó lányoknak is volt lelki vezetője, és a nővéreknek is gyóntatója volt. Azt mesélik róla, hogy mindvégig a hívek rendelkezésére állott. Szentbeszédei, tanítása, személyes példája sokaknak vigasztalást és reményt adott a háborús időkben. Segítette az üldözötteket is, nem kérdezve meg, hogy ki vagy Miért üldözik éppen? 44 karácsonyát a rendház pincéjében töltötték az ottani testvérek, családokkal, menekültekkel együtt, akik Zénó segítségét kérték. Az óvóhelyen misézett, gyóntatott, tartotta a lelket az emberekben. Később Paskai László, aki a ferences rendbe lépve a Pacifik nevet kapja, Esztergomban így emlékezik rá. 1944-ben, amikor már a szovjet seregek Magyarországra beléptek, Leventéket, köztük engem is Szegedről elvittek. Gyalogosan 3 nap alatt értünk Dunaföldvárra. Ott testvéremmel együtt megszöktünk, és néhány nap után azt a tanácsot kaptunk, hogy próbálkozzunk valami munkát és szállást kapni Nagyatádon a ferenceseknél. Így kerültem 1944-ben Nagyatádra, ahol bekopogtattunk a házfőnökhöz. Hajnal Zélo kedvesen fogadott bennünket. Ott maradtunk a zárdában, ahol már más menekültek is voltak. Zénó atya nagyon tiszteletre méltó és közvetlen volt. Ott voltunk mindaddig, amíg kiürítették Nagyatádot. A harcok alatt a kriptában húztuk meg magunkat. Így ismertem meg Hajnal Zénót, aki tiszteletre méltó szerzetesként él az emlékezetemben. Hallottam, hogy később gyékényesen 2 papot, köztük Zénó atyát is kivégezték. Nyugodjon békében. Lehet, hogy az ő személye is hatással von döntésemben, hogy én is ferences lettem. Mondja ezt Paskai László, későbbi bíboros, teológiai tanár. Amint azt hallottuk, 1945 tavaszán a szovjet katonák elfoglalták Nagyatádnak a környékén, elfoglalták Gyékényest is április 1-én. Húsvét vasárnap Gyékényesre befogadott nagyatádi lakosságot a horvátországi Golába vezényelték. Zénó és Martincsevics Pál plébános habitusban, reverendában meneteltek a néppel együtt. A fennmaradt visszaemlékezések szerint Isten szolgája tudatosan felszólította paptársát, viseljék az egyházi öltözetet, mert ennek levetése Krisztus megtagadása lenne, illetve a híveknek látniuk kell, hogy kiktől kérhetik a szentségek kiszolgáltatását halálveszély esetén. Menetelés közben a falu határánál egy bolgár lovas katona haladt el mellettük. Egyházi viseletüket látva visszafordult, kiszólította a 2 papot a sorból és lelőtte őket. Amikor Münchenti József 1947-ben bekérte a Veszprémi Egyházmegye vértanúi papjainak népsorát, saját kezűleg vezette rá a dokumentumra Páter Zénónak a nevét. Életáldozata a hit, hivatásunk látható jeleinek viselésére bátorít bennünket. A hívek örökké siratják a jó, a kiváló lelkipásztort, aki életét is feláldozta, mint Krisztus. Milyen ragyogó példa ez minden plébános számára, milyen félnő csillag a sötét éjszakában, milyen üstökös a várakozás idejében. Kevés ilyen ember hordozott a föld ebben a korban. Nem a mesék világából, hanem az evangéliumról sarjadozott örökké szép példakép. Hányan követjük? Zénikém, áldjon meg az év, naponta gondolok rád, mert nagyon tudtál szeretni. Így még senki sem szeretett. Emlékezik rá Deák Florid, aki ezt a néhány gondolatot lejegyezte Zénó atyáról. Nem olyan régen történt, talán 2025 esztendőben, hogy Hajnal Zénó és Martincsevics Pál plébánosoknak a sírját kihantolták, újra felszínre hozták, megfelelő körülmények között helyezték el. Holttestüket azonosították, hogy Zénó atya is megfelelő helyen nyugodjon, és a boldoggálvatás folyamatában tudjunk előrefele haladni. Most pedig végezetül hallgassuk meg Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában a 7 ferences vértanú boldoggálvatásáért mondott imádságot. Ezekkel a gondolatokkal köszönök most el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, Amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 5. részét hallották. A 7 boldogavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Hajnal Zénó atya élettörténetét ismertette. Most Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a konverzációról és a bizalomról.
A konverzáció mórum a szerzetesi hagyományban azt jelenti, hogy mindig Krisztus kell szem előtt tartanunk. Őhozzá térünk. Ez nem egy egyszeri dolog, hanem folyamatos döntés. Mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta beállítódás, attitűd. Minden eseményt, ami velünk történik, Krisztus keresztjén át szemlélni. Minden kísértő és rossz gondolatot Krisztushoz vágni, vetni, ahogyan Benedek mondja, neki átadni. Amikor én életem folyamán egyszer megismerkedtem a bencés lelkiséggel, akkor a következő fogadalmat kellett megtennem. Ígéred-e, hogy folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez, őhozzá, aki az örökkévaló Isten fia, a Szentlélek által. Folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez. Folyamatosan megtérni. Amikor erről beszélünk, akkor a kegyelemről beszélünk. Arról, hogy Isten mindig megadja a lehetőséget arra, hogy újból és újból hozzáforduljunk. Engem és téged arra hív, hogy felülvizsgálva az életünket, hozzánk térjünk. Eszter de Wall arra int, hogy a mi kis meghalásaink előkészítenek minket arra, amikor majd eljön a halálunk órája. Minden egyes dologban, amikor nemet tudunk mondani, Minden egyes dologban előkészítjük azt, amikor majd itt kell hagynunk ezt a világot. A konverzáció és a megtérés, a halál összetartoznak. De a Krisztusban bízó ember tudja, hogy döntése mögött Krisztus szeretete áll. Az, hogy ő vállalta a lemondást és a halált. Ő példát adott. A lényeg az, hogy visszatérj az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által, hogyan Szent Benedek írja, regulálja abban. Ember, emlékezzél, ki az, akihez tartozol? Ki a biztos pont az életedben? Gondolj teremtődre, ifjúságod idején mondja a Biblia, és fordulj megváltódhoz, aki téged szeretett, aki téged megváltott, aki téged megszabadít, meggyógyít, és tapasztal meg a lélek erejét. Az igazi konverzáció mórum így történik meg. És ugye halljátok már, hogy itt nem csak a szerzetesekről van szó, itt minden hívőről van szó, itt minden megkeresztelt Krisztushoz tartozó emberről szó van. Válasszuk ezt az utat, a mindennapi Istenhez fordulást, a mindennapi konverzációt. Elmélkedés címe a bizalom. Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen. Minden elmúlik, Isten nem változik, Isten egymaga elég. Amikor évekkel ezelőtt először hallottam ezt az imádságot énekelve, megnyugodtam. Hiszen arról van szó, hogy ha valaki elhiszi, hogy Isten elég, ha valaki bízik benne, az ilyen ember már felszabadul. Életünk során annyi mindent szeretnénk kontrollálni. Főleg azért, mert minket is annyira akarnak kontroll alá vonni. Annyi bizalmatlansággal találkozunk, pedig bizalom nélkül nem tudunk élni. Az Istenbe vetett bizalom segít minket a stabilitásban. Benedek szerint a stabilitás egy biztos pont az állandó változó világban. Az óra et labora, az imádság és a munka, amely nem csak a benedeki gondolat, hanem utána a reformációba is átment, ez egyfajta keretet jelent. Ha megnézzük a regulát, azt látjuk, hogy mindenre van szabályozva benne. Mikor keljenek fel a szerzetesek, mikor imádkozzanak, mivel öltözködjenek, mit egyenek és mit igyanak, de a lényeg az, hogy kialakított egyfajta életritmust, egy olyan keretet, amely biztonságot ad a mindennapi tevékenységüknek. És miközben végzik és végezzük a dolgainkat, Isten az, aki adja az áldást. Miközben mi imádkozunk ki és küzdünk, és bízunk benne, megtapasztaljuk azt, hogy életünk belesimul az ő akaratában. Igen, itt is már rólunk van szó, már nem a szerzetesekről van szó, hanem a mi életünkről van szó, hogy vannak-e Istentől kapott keretek az életünkbe, hogy bízunk-e benne. Mert hogyha megvannak ezek a keretek, ha Isten bizalma vezeti az életünket, akkor a érzelmi hangulatváltozások között is tudunk lecsendesedni. És végül a bizalom alapja az engedelmességnek. Isten az, aki szeret minket feltétel nélkül, akiben ezért minden élethelyzetben bízhatunk. Ő gondot visel rólunk, rólad és rólam. És ez bizalmat adhat a mindenható Istenben, hiszen ő mindenható, ő mindentudó, ő látja az életünk részleteit, tudja, hogy mi történik az ő gyermekével. Bizalom nélkül nincs tehát élet, és nincs lelkélet sem. Visszaemlékszem arra, Grangliában egy anglikán gyülekezetbe jártam, és ott sokszor énekeltük ezt az éneket. Trust and obey. Bíz és engedelmeskedj, mert nincs más út, csak a Jézus útja. Amen.
Az elmúlt percekben Kunyákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton, illetve az adás szerkesztője Tékovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották. Az elhangzott műsort csütörtökön 16 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú